Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Fennállva énekeljük, testvérek, a 256. énekünk legelső versét. Keressük ki tehát énekes könyvünkből a 256-os énekünket. A 256-os énekünk legelső versét énekeljük fennállva. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem.
Irgalmaz Úr Isten, immáron én nékem. Irgalmaz Úr Isten, immáron én nékem. Mert te benned bízik, Uram, az én lelkem, és te benned nyugszik, Uram, az én szívem.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünket, a 256-os énekünket folytassuk. Három versével is, a második, harmadik és a negyedik verseket énekeljük, tehát 256-os ének, második, harmadik és a negyedik verseit énekeljük. Figyeljünk oda a szövegére, legyen ez valóban a lelkünk imádsága. A második vers itt kezdődik, szárnyad alá vetem az én reménységim.
Thank you.
a mi együttlétünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hagyjuk meg a fejünket, gyertek imádkozzunk. Urunk, vágyunk ugyanúgy eléd hozni minden dolgot a lelkünkben, a szívünkben, a gondolatunkban, ahogy ez az ének mindent megénekelt, mindent eléd hozott. Vágyunk, Urunk, odahozni te eléd a életünk terheit, a nyomorúságokat, a próbákat, amiket a te kezedből vettünk. Vágyjuk eléd hozni betegségeinket, és éppen mindazokat a terheket, amik bennünk nyomnak. Hadd kérjünk így a gyászoló szívű családért. Eljöttek a te házadba és szívük gyászát, a fájdalmukat, a lelküknek a panaszát és könnyeit hozzák ma eléd, és tőled várják azt a mennyei vigaszt, amit Jézusban adsz nekik. Vágyunk, Urunk, értük könyörögni, hogy emeld fel őket a mélyből. A te akaratodban adj nekik békességet és megnyugvást, és örökkévaló reménységgel, amit Jézus Krisztusban szereztél, vigasztald meg a gyászolók szívét. Hadd kérjünk a szenvedőkért, a gyülekezet betegjeiért, azokért, Urunk, akik fájdalmak között, vagy a lelkükben valami nagy nyomorúságot élnek meg. Könyörülj rajtuk, légy az ő orvosuk, gyógyítójuk, erejük és támaszuk. És, Urunk, a mélységben levő dolgokban, a szenvedéseinkben te munkálj olyan kincseket, gyümölcsöket, amit csak a mélyben találhatunk. Hány szolgádat az egyház történelem alatt a szenvedések tüzében áldottál meg, és tettél azzá, akivé te kigondoltad őket. Vágyunk így a mi életünket neked adni, hogy a szenvedések tüzében a salaktól megtisztuljunk, a mi szívünk, a mi lelkünk formálódjon. Erős jellemű tanítványokat formálhass belőlünk, és add, hogy hozzá tudjunk ragaszkodni. El ne sodródjunk ennek a világnak a csábításában. Te köst magadhoz a mi szíveinket, életünket, te tarts meg magadnál örökre. Áldott légy Jézus Krisztus evangéliumáért, a váltságért, a kegyelemért, a te győzelmedért. Köszönjük, Urunk, hogy dicsérhetünk ezért. Irányítsd a mi szívünket Jézusra, a váltság csodájára, a hit útjának vonzó voltára. Jöjj, szólíts meg ma is. Amen. Drága testvérek, az élő Isten igéjét a János evangélium a 7. fejezetéből olvasom. Haladunk tovább a sorozatunkban. A János evangélium a 7. fejezetéből ma a 40. versből az 53-asig fogom olvasni. Tehát az ige János 7, 40-estől az 53-as versig hallgassuk. A sokaságból tehát, akik hallották ezt az igét, azt mondták, valóban ez a próféta. Mások így szóltak, a Krisztus ez. Többen pedig ezt mondták, hát akkor Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondta el, hogy Dávid magvából, abból a faluból, ahol Dávid élt, Betlehemből jön el a Krisztus. Ellentét támadt tehát miatt a sokaságban, némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem tette rá a kezét. A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik azt kérdezték tőlük. Miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek, ember még sohasem beszélt úgy, ahogy ez az ember beszél. A farizeusok azt mondták nekik, titeket is megtévesztett? A vezetők közül, vagy a farizeusok közül hitte benne valaki, de ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki már előbb járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk. Elítélje az embert a mi törvényünk, amíg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Azok pedig így válaszoltak neki, talán te is galileai vagy? Nézz utána, és lásd meg, hogy Galileából nem támad próféta. Ezután elment mindenki a maga otthonába. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, a legtöbb vallás ezen a világon, a sok pogány vallásról beszélek, az üdvösség tekintetében bizonytalanságban hagyja a híveit. Mindegyik. elmondja, hogy csinálj így, tedd meg ezt, tedd meg amazt, és akkor talán bemész az ő vallásuk üdvösségébe, de mindegyik vallás bizonytalanságban tartja a híveit. Egy sem ígér üdv bizonyosságot azoknak, akik azt a vallást követik. Sokszor mondtam nektek, és a János evangélium a tanulmányozásánál ez többször elő is fog jönni, és fogom is még mondani, hogy egyedülálló a keresztény vallás, ha összehasonlítjuk a többi vallással. Ez az egyetlen vallás, amelyben létezik, egy szerető Isten. Ez ismeretlen a többi vallásban, hogy Isten szeret. Ez lenyűgöző egy pogány vallásból jövő embernek, hogy Isten szeret. Egyedülálló a kegyelem. Nincs a többi vallásban ilyen, hogy kegyelem. Ez az ingyen bűnbocsánat, Istentől ingyen ajándék szeretetből. Ismeretlen. Aztán mondtam nektek azt is már, és a János evangéliumában ezen nagyon nagy hangsúly van. A gyülekezetünk missziói munkatervének a kulcs szava erre az évre a kijelentés. A keresztény vallás kijelentésen alapuló vallás. Itt nem a tanultság számít, nem a szertartások számítanak. Nem számít az, amit az ember tesz, egyedül az számít, hogy Isten kijelenti magát az őt keresőknek. És ez a kijelentésen alapuló vallás, ez teljesen más. Ha én nekem benső ismeretem van Istentől, őróla, egészen más fog összekapcsolni engemet az élő Istennel, más lesz a kapcsolatom, mint hogyha valami tanult dolgokon alapulna a hitem. És még egy dolog van, ma erről lesz ma szó, hogy egyedül ez a vallás ígér a benne hívőknek bizonyosságot az üdvösség felől. Így mondjuk ezt, ez egy nagyon komoly fogalma a kereszténységnek, hogy üdv bizonyosság. Úgyhogy a mai címünk így fog hangozni, kijelentés és üdv bizonyosság. Kijelentés és üdv bizonyosság. Nagyon gyönyörű a János evangélium. Akik együtt tanulmányoztátok mindeddig velem, biztos, hogy mind erre jutottatok újra és újra, hogy csodálatos ez az evangélium. Csodálatos mindaz, amit Jézus mond benne, amit Isten elénk ad belőle. Lenyűgöző az a tanítás, amit ebben az evangéliumban találunk. De ott fejeztük be, hogy Jézus Krisztus föláll az ünnep nagy napján, az utolsó napon, és azt mondja, hogy aki hisz én bennem, akkor a belsejéből élő víz folyamai fognak ömleni. A Szentlélekről mondja ezt. Később majd, amikor Jézus a Szentlélekről fog tanítást adni, ezt az igét oda fogjuk kapcsolni, és akkor szentelünk egy vasárnapot Isten szent lelkéről való tanításnak is. Ma haladunk tovább, mert a gyönyörű kijelentés után arra fogunk figyelni, hogy az emberekben mi van. Egyesek megszólalnak, hogy Jézus a próféta. Ugye megvan jövendőlve, ugye Mózesnél, ez az 5 Mózes 18-asban van, hogy Mózes megmondta, hogy küld majd Isten valakit, olyan hatalmas prófétát, mint ő, én nagyobbat nála, és ő rá kell hallgatni. Az 5 Mózes 18-ból olvasok, három vers mondja ezt, 15-ös, 18-as, 19-es versek az 5 Mózes 18-ban. Prófétát támaszt atyád fiai közül Istened az Úr olyant, mint én, őre hallgassatok. Prófétát támasztok nekik atyuk fiai közül olyat, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. És a zsidók hitték, hogy jön majd a próféta. Amikor itt a János 7-ben megszólalnak néhányan Jézusra mutat, hogy ő a próféta, akkor erre a mesiási proféciára utalnak, hogy igen, ő lesz az a proféta. Viszont érdemes arra figyelni, hogy a zsidók fejében mennyi kuszaság van. Külön veszik azt, hogy a proféta, külön veszik a mesiást, és ugye néhányan mondják, hogy nem ő a proféta, ő a Krisztus. És meghasonlás támad közöttük. Majd fogok erről is beszélni. És akkor jönnek azok, akik pedig valamilyen ismerettel rendelkeznek a proféciákról, és akkor mondják, hogy hát akkor Galileából jön el a Krisztus. Hát nem arról volt szó ugye a proféciában, hogy Betlehemből jön el. És nem tudják hova tenni mindazt a dolgot, amit Jézus személyén látnak, mert Isten eléjük tette, és az ő kusza gondolataik mellé odaállítva mindazt, amit a szemeik látnak. Döbbenetes arra figyelni, hogy a kusza gondolatok, az embernek a bugyuta gondolatai, előítéletei hogyan tudják befolyásolni a hitüket, és az Isten által munkált bizonyosságot is. Higgyétek el nekem, hogy Isten soha nem akar bizonytalanságban tartani egyetlen egy embert sem. Istennek az igéje és a szent lelke mindenkiben a hitet és a bizonyosságot munkálja, és világosságot ad, hogy az ember eljusson arra a bizonyosságra, amelyben szikla szilárdan áll. És nem sodródik el. Bárki bármit mondhat, egy erős hívő ember, mint a kőszikla a szélviharban, nem megy odébb, nem sodródik el. Isten ilyen tanítványokat, ilyen gyermekeket akar formálni, akikben ott van a hitnek a bizonyossága, a tanítás, az üdvösség útja felől, a kegyelme felőli bizonyosság, az üdvösség, hogy az örök életem van Jézusban, ez a bizonyosság is ott van a szívükben. Nézzük a tanítást. Amivel ma kezdünk, az Jézus Krisztusnak a hármas tiszte, bizonyára emlékeztek még maximum a konfirmációs kátétban, hogy beszél a Biblia arról, illetve a hitvallásaink a Biblia alapján, arról, hogy Jézus Krisztusnak van hármas tiszte. Onnan indul ki ez, hogy hallottátok azt a kifejezést, hogy Mesiás, illetve görögül Krisztus. Ugye héberül a messájá, amit Mesiásnak mond ugye a magyar Biblia, azt jelenti szó szerint, hogy felkent. A Krisztus görögül ugyanezt jelenti, hogy felkent. Mit jelent ez a szó, hogy felkent? Az Ószövetségben három olyan tisztség volt, amelyet a szent olajjal való megkenéssel, felkenetéssel iktattak be a tisztségébe. Ez a három tisztség ugye a főpap, mindenkori főpap, Áron családjából, a lévita Áron családjából volt mindig ugye a legidősebb férfiú a főpap, apáról fiúra szállt ez, a király, illetve a prófétai tisztség. Ez a három tisztség az Ószövetségben soha nem összpontosulhatott egy személyben, hiszen a királyi törzs Júda törzse volt, Dávid törzse, Júdából származott Dávid, a papi törzs Lévi törzse volt, tehát már eleve ez a kettő kizárta volna azt, hogy egy személyben összpontosuljon akár csak kettő is a háromból. Profétát bármelyik törzsből szokott Isten elhívni, ott nem volt megkötés. Izrael 12 törzséből, bármelyik törzsből, ugye Isten szent lelke hívhatott el prófétát. Az Ószövetségben tehát ez a felkenetéssel járó három tisztség soha nem összpontosult egy személyben. De beszél arról az Ószövetség, hogy Isten majd el fogja küldeni a prófétát, aki a teljes kijelentést hozza el a népnek, ugye a próféta az, aki Isten akaratát közvetlenül tolmácsolja. A főpap az, aki Istennel kapcsolatot teremt, a bűnös ember általa kerülhet kapcsolatba Istennel, a főpap az, aki az engesztelő áldozatot bemutatja a bűnösért, és meg van jövendőlve, hogy Isten elhozza majd a Melkisédek rendje szerinti főpapot, aki nem Lévi törzséből fog származni, és ő lesz a nagy főpap, aki tökéletesen kapcsolatot fog teremteni a bűnös ember és Isten között. És ott volt a profécia arról, hogy Dávid király magvából jön el a messiás király, tehát egy felkent király Istentől. A baj ott van, hogy a zsidó fejekben ezt három különböző személyt jelentett a gondolatokban, noha ez Jézus Krisztus személyében a három felkenetéssel járó tisztség egy személyben összpontosul. Ezért mondja a hitvallásunk, hogy Jézus Krisztusnak hármas tiszte van, ő a ma Istentől rendelt nagy próféta, ő a mi főpapunk, a zsidókhoz írt levél ezt magyarázza végig, a Melkisédek rendje szerint való főpap, és ő a ma Mesiás király, Dávid utóda, aki tényleg Betlehemben született, és ő lesz a királyok királya, uraknak ura. És amíg a zsidók ezt a három felkenetéssel járó ígéretet külön személynek veszik, ott áll előttük a beteljesedett profécia, ott áll előttük a testélet ige egy személyben, és a puszta gondolatok miatt nem tudják hova tenni. Valóban igaz, hogy a Mikiás 5.2-ben meg van jövendőlve, hogy hát Betlehemben fog születni a Krisztus, de az is itt van, hogy csak annyi ideig lesz ott, amíg egy asszony szül. Erre Jézuson számon kérni, ugye, mert csak a profécia felét tudják, hogy akkor miért nem Betlehemben lakik? Miért Galileában lakik? Ugye olyan zagyvaság, és találkozik az ember a bugyuta gondolatokkal. Mikás 5-ben olvassuk, te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen, csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülő asszony szül. Nagyon világos az ige, a Mesiás király Betlehembe fog születni, de ez nem azt jelenti, hogy végig ott fog lakni. És néhányan azért nem fogadták el Jézus Krisztus Mesiásnak, mert az ő gondolatukban úgy volt, hogy miért nem ott lakik, mert a profécia szerint ott lakik. Ugye a másik ige, amire kell figyelni, sokszor olvastátok az Ószövetségben, hogy hajtás sarjad Isai törzsökéről, és Izsaiásnálban, kis profétáknál meg többször olvastuk, hogy elhozom majd szolgámat a sarjadékot. Héberül a nezer szó, a sarjadék, és ebből a szóból származik a Názáret város is, és az ókeresztény gyülekezet már ennek a beteljesedését látta Jézusban, hogy hát Názáretinek hívják, Názáretben nőtt fel, onnan jött, tehát a sarjadék, a nezer, az Krisztus, az Jézus Krisztus. Így van a feloldása a bibliai proféciáknak a gyakorlatban. Jézus beteljesített mindent. Ő a sarjadék, akit Názáretinek hívnak, és ő Betlehemben született, és ő Isten szent lelke által felkent proféta, és a főpapunk, és a királyunk. Ez nagyon fontos volt elmondani a mai további üzenethez, hogy egészen világosan lássuk, hogy Jézus Krisztusnak a személyében Isten megadta az emberiségnek a teljes kijelentést hozó prófétát, az élő Istennel kapcsolatot teremtő főpapot, és ő nagypénteken bemutatta értünk élete odaadásával az engesztelő áldozatot, és ő az a király, aki előtt le fog borulni mindenki majd az utolsó napon, mert ő a királyok királya és uraknak ura, az egész világ mindenség királyává tette őt a mennyei atya. Második pontunk, tegyük fel azt a kérdést, hogy mi az akadálya a hitnek és a bizonyosságnak. Ez egy nagyon fontos kérdés, érdemes erre tényleg megkeresni a választ. Mi az akadálya, hogy a mi szívünkben legyen igazi hit bizonyosság, igazi bizonyosság az örök életünk felől? Hát először is az előítéletek. Döbbenetesen kijön a János evangéliuma híradásából, hogy az emberi gondolatokban mennyi előítélet volt. A Messiás majd ilyen lesz, olyan lesz, amolyan lesz. És ezek emberi gondolatok voltak. Jézus kortársai ugye a római birodalom megszállása alatt élnek, nagyon sok zsidóban az a kép alakult ki a történelmi háttér miatt, hogy hát ha eljön a Messiás király, akkor biztos majd ki fogja verni az országunkból a megszálló rómaiakat, és egy politikai messiást vártak. Egy hadvezért, aki elnáspángolja a megszálló római birodalmat, Isten nem erre gondolt. Isten nem politikai messiást küld. Isten a te életedet a kárhozatból, a bűnből, az ördög hatalmából szabadítja ki a messiás által. Ez a szabadító, ez a király, másfajta szabadító, másfajta király, mint amit emberi gondolat elképzelne, vagy vélne. Döbbenetesek azok az előítéletek, amikkel akár manapság is lehet találkozni. Hadd mondjak ide is egy példát. Nagyon sokan kérdezték már tőlem, hogy tiszteltes úr, akkor ugye jön majd a sárga veszedelem, mert megvan írva a Bibliában is. Én mindig akkor a szemeket meresztek erre, hogy mondom, nincsen ilyen a Bibliában a sárga veszedelem. És nekem elkezdik bizonygatni, hogy de van, ha megvan írva. És ő, aki nem olvasta a Bibliát, bizonygatja nekem a sárga veszedelmet, hogy benn van a Bibliában, aki megolvastam. És mindig kinézek a képből, hogy ez hogyan van az emberekben. Miért van bennük ilyen bugyuta előítélet, ragaszkodnak idétlenségekhez, de az Isten tiszta evangéliumát, amit kínál nekik, az meg nem kell. Úgyhogy ezt jól jegyezzük meg, hogy a hitünket, a hitünk bizonyosságait, a bugyuta emberi gondolatok, előítéletek teljesen meg fogják akadályozni. Soha nem fog megerősödni valakinek a hite, hogyha ezt hallottam, úgy gondoltam, hogy valaki ezt mondta, hogy az van megírva a Bibliába, és olyan gondolatokat fogadnak be, amik nincsenek benne a Szentírásban. Előítéletek, elvelük. Rengeteg előítélettel találkoztam egyébként, akár az egyházzal kapcsolatban, lelkészekkel, mint igehirdetőkkel kapcsolatban, Isten személyével kapcsolatban, Jézus Krisztussal, és mondják az emberek ezeket, hogy hát ezt ők tudják, hogy az így van, és nem úgy van. Az előítélet az megkötözi a hitnek a születését, meggátolja a bizonyosság kialakulását. Tegyük fel azt a kérdést is, hogy mi az oka az előítéleteknek. Akkor meg kell nézni, hogy ennek mi az oka, hogy tel is tele vagyunk előítéletekkel és emberi bugyuta gondolatokkal. Az első oka az ismeret hiánya. Nem ismerik az emberek a Bibliát. A másik pedig a rossz forrásoknak a használata. Rossz források használata. Egy héttel ezelőtt sokat beszéltem nektek a források hatásáról, csak kapcsoljatok oda-vissza. Ha nem ismerjük Isten igéjét, a Szentírást mélyen, tisztán, behatóan tanulmányozva, illetve badarságokat hallgatunk, rossz forrásokból vesszük magunkhoz a lelki eledet, akkor soha nem lesz a szívünkben bizonyosság és igazi, kristálytiszta hit. Tegyük fel azt a kérdést, hogy akkor mi az, ami építi a hitet? Mi az, ami a hit bizonyosságot igazán megerősíti? El kell jutni ide, hogy akkor láttuk, hogy mi az, ami nem. Mi az, ami erősíti a hitet, és ami kiépíti a hitünknek a bizonyosságát, és amiről ma majd fogok szólni a végén, az üdv bizonyosságot. Isten szentlelkének a munkája. Ezt nagyon röviden így lehet megválaszolni, hogy ez Isten szentlelke munkája. Hit az úgy születik, megvan a születésének a körülménye, Róma 10:17 mondja, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Tehát először mindig van az ige, a Krisztus beszéde. Valaki elkezd Bibliát olvasni, elkezd igehirdetést hallgatni rendszeresen. Ez a hit születésének a kezdő bölcsője, és hogyha ezt odafigyelve, Istent keresve őszintén teszi a bibliaolvasást, az igehirdetés hallgatást, először lesz lelki hallása, elkezdi megérteni. Értem az igét, értem itt mi van a Bibliában, értem miről szól a prédikáció, és a hallásból lesz a hit. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Mindez pedig Isten szent lelke titokzatos munkája a szívünkben. Mi az, ami a hitet tehát erősíti, az üdv bizonyosságot kiépíti? Isten igéjén alapuló hit, az csakis a Szentlélek munkája által, és mindenképpen az Isten igéjére építve alakul ki. Ezért szoktam nektek nagyon sokszor mondani, hogy szeressétek a Bibliátokat. Olvassátok a Bibliátokat. Az legyen ott az éjjeli szekrényen. Azt minden nap olvasd. Nem baj egy kis szakaszt, olvasd Isten igéjét a lelkeddel, ne csak az értelmeddel, a lelkeddel és a szíveddel. Egy fontos kérdés van itt benn, ebben az üzenetben, hogy drága testvér, te olvasod-e a Bibliádat? És hogyan olvasod? Nem lehet kutyafuttában olvasni, hogy reggel már szaladnál a buszra, vagy a munkába, vagy az iskolába, vagy akárhova, és akkor így fél kiflivel a szádba, hűtőhöz menve, vagy éppen a másik kezedbe a kávét kortyolgatva, még rápillantok a Bibliára. Add meg a tiszteletet Isten igéjének. Egyszer talán a parokia.hu-n volt egy ilyen nagyon jó megfogalmazás, hogy a Biblia Isten igéje. Aki szól belőle, az a hatalmas Isten. Úgyhogy méltó módon olvasd ezt, méltó figyelemmel, méltó elcsendesedéssel, méltó tisztelettel. Így szoktuk olvasni ezt a könyvet, a Bibliánkat? Megadjuk-e Istennek a tiszteletet, a figyelmet, az odafigyelést az egész lelkünk ráhangolódásával? És megkérdezem ma tőletek, hogy mennyire ismeritek a Bibliát? Ne gondoljátok, hogy csak a lelki pásztoroknak kell ismerni. Pont a protestantizmus hozta el ezt, hogy az emberek kezébe adták a Bibliát, felismerték a reformátorok, hogy Isten igéje az ne a papokra van csak bízva. Vannak elhívott igehirdetők, de Isten igéjét nemzeti nyelven lefordítva az emberek kezébe kell adni. A protestáns egyházakban kezdték el olvasni az igét. Vannak egyházak, ahol ma sem olvasnak igét, és a hívek fogalmuk nincs, hogy mi van a Bibliában, mert úgy vannak tanítva, hogy nem kell azt olvasni, majd mi mondunk belőle néhány gondolatot. Nem elég. Nem elég. Ismered-e Isten igéjét? Ha nem ismered mélyen, alaposan, tedd fel magadnak a kérdést, hogy hogyan fog keletkezni a te szívedben igazi hit, elsodorhatatlan hit, és hogyan fog keletkezni a szívedben hitbizonyosság és üdvbizonyosság. A következő pontunk a kijelentés. Mondtam a bevezetőben, hogy ugye a keresztény vallás kijelentésen alapuló vallás. És ez nagyon-nagyon fontos. A János evangéliumát, ha újra és újra elolvassuk, akkor ezt látjuk benne, hogy János minden ismeretét nem tanulta, hanem Isten kijelentette neki. Amikor a Máté 11-ben azt olvastuk, hogy Jézus átmegy Cézárea Filippi területén, és elkezd beszélgetni a tanítványokkal, megkérdezi tőlük, hogy és kinek mondanak engem az emberek. És mondják Jézusnak a tanítványok, hogy mit suttognak az emberek. Van, aki azt mondja, hogy ő a második Illés, ő egy próféta, ő ez az amaz, és így nekik szegezi a kérdés, hogy és ti, mit mondtok én rólam? Szerintetek én ki vagyok? 11 tanítvány hallgat, Péter szólal meg, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus helyben adja, sőt megdicséri Pétert, de van egy különös dolgot neki, azt mondja, hogy boldog vagy Simon Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Az az ismeret, hogy kicsoda Jézus, az nem emberi véleményeken kell, hogy nyugodjék, hanem kijelentésen. Hallgatjuk az igét, vagy odahaza olvassuk a Bibliánkat, figyelmesen a szívünkkel, eközben Isten szent lelke kijelenti magát nekünk. És ezáltal lesz egy benső ismeretünk Istenről, és Jézusról, az ő fiáról. Ha ezen alapul valakinek a hite, soha nem tudják elsodorni. Nézzétek meg azokat a történeteket, amiket eddig vettünk, ugye a János 4-ben olvastuk a sorozatunkban, kicsit visszatekerünk időben, akkor ugye a Samári asszony történetében ott volt a beszélgetés, mondja a Samári asszony is Jézusnak, hogy én tudom ám, hogy Mesiás jön, ő majd mindent kijelent nekünk, és Jézus kijelenti magát neki, én vagyok az, aki veled beszélek. És leesik a Samári asszony, hát mindent megmondott nekem, amit tettem. És beszalad a városba, és fölkölti az embereket a déli hőségben, hogy gyertek ki, Jákob kutyánál ott van a Mesiás. Benső ismerete lett Jézusról, hogy az az ember, akivel ott beszélgetett, az nem egy egyszerű próféta, nem egy vándorrabbi, ő az Isten fia, a Mesiás. Benső ismeret, ez a kijelentés. És nézzetek, még egy igét hadd olvassak nektek, ez van a Máté 11-ben, a Cézárea Filippi területén, az a Máté 16-osban van. Itt a 11-ben viszont ezt az igét olvasnám nektek. A 27-es vers. Atyám mindent átadott nekem, mondja Jézus, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Értitek, mit jelent ez? Senkinek nincs igazi benső ismerete Jézusról csak azoknak, akiknek Isten kijelentette magát. Mit jelent ez egyszerűen? Lága testvérek, hadd mondjam picit humorosan. Azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, azt ne azért tud Mert az ajkai szószéken a nagy darab szakállas lelkész azt mondta. Mert ha emberek bölcsességén alapul a hited, az én szavamon alapul a hited, és nem Isten igéjén és kijelentésén, akkor fog majd egy nálam nagyobb darab, egy nálam nagyobb szakállasabb jönni, aki mást mond esetleg, és ha te hited elsodródik, akkor kinek higgyek? Ha emberek szaván nyugszik a hited, az elsodorható. Ha Isten kijelentésén nyugszik a hited, az örökre szilárdan megáll a szívedben. Ezt jelenti a benső ismeret, ezt jelenti a kijelentés, a kijelentésen alapuló hit. Ezért tud, hogy Jézus a Krisztus. Ezért legyen bizonyosság benned, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, mert ő ezt kijelentette neked személyesen. Ha így hallgatod az Isten igéjét, így olvasod odahaza, és Isten szent lelke ezt kijelentheti neked önmagáról, lesz a te szívedben belső ismeret. Belső hitből való igazság és bizonyosság, hogy ez így van. És jöhet az világ összes tudósa, állíthat mást. Te azt fogod erre mondani, hogy bárki bármit mondhat. Akár a 8 milliárd ember mást mondhat, én tudom, hogy a Messiás az Jézus Krisztus. Kész. És nem inok meg a te hited semmiben. Csendesen kérdezem meg tőletek, hogy min alapul a hitetek? Van-e nektek belső ismeretetek Jézus Krisztusról, amely a kijelentésen alapul, és nem azon, hogy hát valaki ezt mondta nektek, hittanórán vagy a templomban. A kereszténység kijelentésen alapuló vallás. Istennek a gyermekei, Jézus Krisztusnak a tanítványai, azért tanítványok, azért lettek gyermekek az atyai házban, mert ez a belső ismeret Isten kijelentése nyomán lett a szívükbe. Hallgatták az igét, és Isten az ő szent lelke által kijelenthette magát őnekik, és miközben hallgatták, megszületett a hit az ő szívükben. És most nézzük ezt a gyönyörű kifejezést, hogy üdvbizonyosság. Üdvbizonyosság. Nagyon fontos bibliai fogalom ez. Mit jelent az üdvbizonyosság? Nézzétek a gyakorlatban. Valaki megkérdez egy élőhitű keresztény embert, hogy van-e neked örök életed? Miért a jó válasz? Ja, nagyon sokan erre azt mondanák, hogy hát remélem, talán bízom benne, hogy lesz, de a hívő ember az nem mond ilyeneket. A hívő ember erre a kérdés, hogy van-e neked örök életed, a legnagyobb alázattal annyit mond, hogy igen, Jézus Krisztus érdemért van örök életem. És hadd mondjam el nektek, hogy ez nem nagy képűség, ez nem elbizakodottság, ez az Isten igéjére alapított, épített hit bizonyossága. A János 3.36-ban azt olvassuk, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Ott nem jövő idejű ige alak van, nem azon, hogy lesz. Van, már itt van. És aki nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta, ugye fejeződik be az ige. Van egy nagyon-nagyon jó missziói módszer. A másik költőnyőmön ott volt egy kis jelvény a két kérdőjellel. Az II mozgalomnak ez a jelvénye. A két kérdőjel ennek az evangelizáló, személyes bizonságtevő módszernek a két indító kérdése. Az első kérdőjel annak a kérdésre, arra a kérdésre mutat rá, hogy ha most meghalnál, hova kerülnél? Magatoknak feleljetek erre, nagyon érdekes. Ugye itt nagyon sok ember kiderül az üdvbizonytalansága, ha nincsen élő hite vagy üdvbizonyossága, hogy hát nem tudom, nem lehet azt megmondani, mondják sokan erre. Kevesen mondanák rá, hogy én a mennybe kerülnék. Úgy hiszem, hogy a mennybe kerülnék. A második kérdésnél viszont még jobban elválasztódik, hogy ki az igazi tanítvány, és ki az, aki még csak vallásos. Mert a második kérdés így hangzik, hogy és miért oda? És miért oda? És itt a válaszokban egészen kiderül, ki hol tart lelkileg. Itt általában, akinek ugye nincsen élő hit a szívében, csak valami vallásos, más, tanult hit esetleg ott van a szívében, ilyeneket szokott mondani, hogy hát nem meg vagyok keresztelve, mert egyháztag vagyok, mert jártam hittanra, vagy úrvacsoráztam, vagy mond valami szertartást, valami egyházi, vallásos valamit. De ezek nem jó válaszok. Ha valaki tudja, hogy igen, én Isten kegyelméből a mennybe kerülhetek, oda fogok kerülni, bizonyosan mondja, és megkérdezi tőle, hogy és miért oda, akkor erre az a helyes válasz, hogy mert Jézus meghalt az én bűneimért, kifizette az adósságomat, és én ezt elhittem, elfogadtam. Kegyelemből hit által. Emlékeztek, ezt tanították a reformátorok. Isten kegyelméből, mert minden Jézus érdeme, ő fizette ki a bűneink váltságát, de hogy lesz ez a tied? Hit által. Csak hit által lesz a tied. Nem automatikusan mindenkihez, hogy Isten hozzáadod egy nagy darab kegyelem tömeget. Nem. Neked kell a szívedben hittel ezt elfogadni. Isten kegyelme mindenkinek készen van, de csak az megy be a mennybe, aki ezt elfogadta hittel, és megköszönte. Isten soha nem munkál bizonytalanságot, és Isten soha nem tart bizonytalanságban. Soha nem olvasunk ilyesmi mondatokat a Bibliában, hogy ha hiszel bennem, akkor majd meglátjuk. Ilyen nincsen. Isten nem mond neked ilyent, hogy kövess engem, aztán talán beengedlek a mennybe. Azt mondja a Biblia, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Az üdv bizonyosság az a hitbeli bizonyosság, hogy Isten nagy szeretetéért, a megváltó érdemért, Jézus Krisztus engesztelő áldozatáért, Isten nekem, egyedül az ő kegyelméből, nekem érdemtelemnek, bűnbocsánatot, kegyelmet, örök életet ajándékozott múlt időben. Már az enyém. És ezt Isten adta, ez ajándék. A hit tehát ráhagyatkozás Isten kijelentésére. Egy bizalom Isten kijelentésére. A te hited ráhagyatkozik-e Isten kijelentésére? Ráépül-e a te életed és a te hited azokra a drága kijelentésekre, amiket Isten igéje mond? Mert ha nem arra épül, vagy ha nem hiszed el teljesen, hanem olyan bizonytalan vagy, hogy hát talán úgy, akkor az nem hit, mert az nem tart meg. Olyan hitetek legyen, amivel élni is lehet, meg meghalni is lehet. Megtart az életemben is, és megtart a halálomban is. Mert Jézusba kapaszkodom. Drága testvér, ha neked tettem volna ma fel ezeket a kérdéseket, hogy ha ma meghalnál, hova kerülnél, és miért oda, te milyen válaszokat adtál volna? És a magyarázat fényében hol tart a te életed? Van-e neked újjászületett életed? Van-e neked az üdvösséget felől bizonyosságod? Hiszed-e azt, hogy az a Jézus, akiről hangzik az ige hirdetés, az az idő teljességében eljött erre a világra, emberi testet öltött benne az Isten, és ő szolgálta te elveszett bűnös életedért. Nagypénteken nem azért feszítették keresztre, mert a irigy főpapok elárulták. Igen, kívülről ez látszik, de a valódi ok más volt. A valódi ok, hogy a mi bűneinket magára vette. Az enyémeket mindet, meg a tiedet mindet. És az élő Isten előtt egészen tudatosan állt oda a mi ítéletünk alá. Magára vette a bűneidet, a bűneinket, és Isten végrehajtotta a megváltón a mi ítéletünket. ezért halt meg, ezért pusztult bele. A megváltónak föl kellett áldoznia magát, hogy a benne hívőknek megszerezze a kegyelmet és a bűnbocsánatot és az örök életet. De ő Istenként az életét is visszavette húsvét vasárnapon, ez is sarkalatos pontja a hitünknek, Jézus Krisztus meghalt, de nem maradt a halálban. Feltámadt. És él és üdvözíti örökre a benne hívőket. És minden szívben ezt a hitet keresi, hogy vajon ebben az engesztelő áldozatban, amit ő megtett örökkévaló szeretettel, ebben hisze az illető. Van-e olyan hit a te szívedben, amire Krisztus rátekint, és azt mondja, hogy ez az a hit, amivel be lehet menni az életbe. Van-e ilyen hited? Tedd rá életedet az Isten szavára. Építs rá a hitedet az Isten kijelentésére. Higgy a fiúban, és örök életed van. Nem csak lesz, már most van. Hívő emberben ezért van minden nyomorúság ellenére egy Úrban való öröm is. Megbocsátattak a bűneim, mert Isten befogadott, gyermekévé lettem Jézusban, és ennek örülök. És a hívő ember minden nap megköszöni Istennek, hogy köszönöm, Uram, hogy én a nyomoronc kellettem neked. Én az elveszett, te szolgáltál, én értem, ez olyan csoda. Köszönöm, Uram. Éle benned ez a hit. És van-e bizonyosságod afelől, hogy a te bűneid a Golgotán meglettek büntetve? A mai záró történetem egy régi vasúti szerencsétlenség. Spanyolországban 1944. január 3-án történt, hát a vasút történelmnek az egyik legnagyobb katasztrófája, a León El Toro alagútjában. Az El Toro alagútba behaladt egy hosszú szerelvény tele utasokkal, és a régi időben ilyen biztonsági okokból elől-hátul volt az ilyen vonalakon mozdony. És hát az előső mozdony ugye behúzta a vonatot az alagútba, de ott valamilyen technikai gond miatt leállt. Érzékelte a hátsó mozdonynak a vezetője, és gondolta, hogy akkor neki most az a feladat, hogy ki kell húzni az alagútból ugye a vonatot, úgyhogy beindította a szerkezetet, és elkezdte ugye kifele vontatni. De időközben ugye a alagútban levő előső mozdony, sikerült újra indítani a mozdonyvezetőnek, és ő gondolta, hogy akkor folytatom az utamat. Két mozdony egyre nagyobb erővel ugye ellentétes irányba kezdte el volna vontatni a szerelvényt, amely nem ment sem erre, és több mint 500 ember halt meg szénmonoxid mérgezésben. Mi volt a hiba? Ugye ők nem kommunikáltak, de ellentétes irányba húzták a vonatot. Nagyon sok ember ilyen ám. Amikor az üdv bizonyosságról beszélünk, a kijelentésről beszélünk, ugye a mai címünk kijelentés és üdv bizonyosság összetartozó dolgok, akkor nagyon sok embernek az életén azt kell észrevenni, hogy kétfajta erő másfelé húzza. Rengeteg ember nem tudja eldönteni, hogy merre menjen az életem. Van, aki nem tud dönteni Isten útja és a bűngyönyörűsége között. Ezek is ellentétes erők. És elpusztul. Mert nem megy a jó irányba az élete. Megvannak azok az emberek is, akik nem tudnak dönteni a hamis források által adott adatok, gondolatok Istenről, a Bibliáról, az üdvösségről és az Isten kijelentése között. Nem döntenek és nem mernek egyik oldalra sem állni, nem állnak sehova se, és elpusztulnak. Sorolhatnám még az ellentét párokat, amelyek az emberek életét vagy ide, vagy oda akarják húzni egyszerre. A vége pusztulás. Ha túl sok mozdonyvezető van, a vége pusztulás. Ha két ellentétes erő van az életedben. Az egyik erre vinne Isten útja felé, a másik irányba. Ha te nem döntöd el határozottan a szívedben, hogy te Isten mellett akarsz lenni, Isten útján akarsz járni, Isten kijelentésén akarsz tájékozódni, a hited a Biblia szaván kell, hogy épüljön, és nem emberi véleményeken, meg ennek a világnak hamis gondolatai alapján. Ha nem döntesz határozottan, ennek a vége mindig pusztulás. Nagyon sok ember fogja majd az utolsó napon meglátni, az ítélet napján, hogy miért nem döntöttem jól. Akkor egészen világos lesz előttük, hogy hol tétováztam, hol mentem rossz felé, hol hittem egy rossz forrásnak, és ott fogják, Jézus így mondta, hogy ott lesz van sírás és fogcsikorgatás, megsiratni a rossz döntéseiket. Miért nem hittem Isten szavának? Vonzott az Isten. Vonzott Isten igéje. És hatalommal érintett az ige szava. Mert Istenben levő élet volt abban az ige hirdetésben. Megérintett, vont. Miért nem engedtem neki? Mennyi ember fogja majd ezt megsiratni? Itt a földön keres minket Isten, bennünket, elveszetteket. Keres Jézus evangéliumával, és kezedben a Bibliád. Hallhatod az evangéliumot, a döntés a te kezedben van. Isten soha nem munkál bizonytalanságot. Világosságot gyújt, hív, és munkálja a hitet és a bizonyosságot. Bátran imádkozz ezért. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, olyan különös azt látni, hogy a többi pogány vallás az mennyire nem ígér bizonyosságot a híveinek, vagy mennyi mindent ígér, de nem ad semmit biztosra. És olyan csodálatos meglátni, hogy te annyira más vagy. Az egyetlen Isten, aki szeret, az egyetlen utat adtad, ahol békességben járhatunk. Az egyetlen utat adtad, ahol kegyelmet nyerhetünk. Megváltót adtál nekünk, aki életünk gazdájává lehet, szabadítójává, királyává, főpapjává, aki által az élő Istennel kapcsolatba kerülünk, és igazi prófétánká, aki a teljes kijelentést elhozta nekünk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a csodát, hogy mi hallhatjuk az evangéliumot. Hogy van odahaza Bibliánk, és elővehetjük, és olvashatjuk az Új Szövetséget, olvashatjuk Jézus Krisztus megváltó áldozatát, a hit útjáról az apostolok tanításait, és eközben a te lelked munkálkodhat a mi szíveinkben. És kimunkálhatja bennünk azt az élő hitet, amellyel élni is lehet, és meghalni is. Urunk, könyörülj meg rajtunk, amikor emberi bugyuta gondolatokra szoktunk hallgatni, és olyan bizonyosan állítunk badarságokat. Könyörülj rajtunk, amikor a mi szívünkben előítéletek vannak te feléd, a szerető Isten felé, Jézus Krisztus felé, akit értünk küldtél, a hit útja felé, a Biblia felé, könyörülj rajtunk, hogy el tudjuk vetni a szívünkből az előítéleteket. Bocsáss meg nekünk, amikor rádöbbenünk, hogy nem olvastuk elég hűségesen a Bibliánkat. És nincs elég ismeretünk még a Bibliából. Könyörülj rajtunk, hogy hanyagok és hűtlenek voltunk ebben. És miközben hirdetjük, hogy a reformáció népe, a bibliás nép, bűnbánattal kell azt megvallani, hogy oly sokan közülünk már nem tartoznak ehhez a bibliás néphez. A hírünk megvan, de a valóság már nem az mögötte. Könyörülj meg rajtunk. Urunk, indíts bennünket a te igédet szeretni, olvasni, a róla való ige hirdetéseket meghallgatni rendszeresen. Indíts bennünket, hogy keressük a te orcádat, és munkáld bennünk az élő hitet és az üdvbizonyosságot. Urunk, köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a gyászoló szívű testvéreinket, könyörülj ő rajtuk, az ő mélységükön, a könnyeiken, a fájdalmaikon. Áld meg őket igazi reménységgel. Hadd lássa a hitük szeme, a feltámadást, az örök életet, drága valóságnak, és hadd kapaszkodjon az ő hitük a te minden kijelentésedbe. Légy a betegjeink gyógyítója, a szenvedőknek az ereje felsegítője, könyörülj a keresőkön és a kételkedőkön, és munkáld mindannyiunkban a hit csodálatos bizonyosságait. Áldott légy, hogy készítettél nekünk egy csodálatos országot, és aki hiszte benned, annak már most örök élete van. Dicsőség legyen örökre neked, Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja: Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Köszönjük az adakozók adományait, a szolgálók hűséges munkáját, és köszönjük Zsuzsának is, hogy pápáról eljött, és az orgona szolgálattal a gyülekezetünket és az Isten tiszteleten szolgált. Köszönjük szépen. Az Úr Jézus legyen mindannyiunknak őriző pásztora. Szága testvérek, a záró énekünk a megáldó igének a megzenésített változat. Ez a 457-es ének, egy gyönyörű énekünk, és azt az igét, amit áldásként mondtam, hogy a Jelenések 2-ben van, én az ajtó előtt állok és zörgetek, hogyha valaki meghallja az én hangomat, megnyitja az ajtót, és bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ezt a gyönyörű igét dolgozták fel, 3 verse van, énekeljük végig, 457-es ének, mind a 3 versét, és utána kivonulás előtt még a himnuszt is elénekeljük, tehát először a záróénekünk mindhárom versével, majd a himnusz: Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz.
Áldás békességet.